szál magasba tóhattyúja. A buddhizmus irodalma.
Gunaratana Hénipóla, az éber tudatosságról közérthetően. Fordította Tóth Zsuzsanna. Utószó, második rész. A mettá gyakorlása. A Buddha ezt mondta. Végig tekintettem a világon elmémmel, és nem találtam olyat, aki jobban szeretné a többieket, mint saját magát. És aki szereti magát, az jól teszi, ha gyakorolja a mettát. A mettát először saját magunk iránt fejlesszük ki, azzal a szándékkal, hogy kedves gondolatainkat a többiekkel is megosszuk. Alakítsuk ki ezt az érzést. Töltsön el minket a magunk iránt érzett kedvesség. Fogadjuk el magunkat úgy, ahogy vagyunk. Béküljünk meg a hiányosságainkkal, fogadjuk el gyengeségeinket. Szelíden és megbocsátással nézzünk arra, aki ebben a pillanatban vagyunk. Ha megjelenik bennünk egy gondolat arról, hogy milyennek kellene lennünk, engedjük el ezt a gondolatot. A lehető legmélyebben érezzük át a jó szándékot és a kedvességet. A mettá ereje hassa át testünket és tudatunkat, és pihenjünk el ebben a meleg ragyogásban. Ezt az érzést terjesszük ki a szeretteinkre, az ismeretlenekre, vagy a számunkra közömbösökre, sőt, még az ellenségeinkre is. Mindannyian képzeljük el, hogy tudatunkban nincs mohóság, harag, ellenérzés, irigység és félelem. A mettá eszméje öleljen át és fogadjon magába minket. Testünk és tudatunk minden egyes sejtjét, cseppvérét, atomját, molekuláját töltse el a barátságosság eszméje. Nyugodjon el a test, nyugodjon el a tudat. Tudatunkat és testünket töltse el a mettá eszméje. Teljes lényünket hassa át a mettá békéje és nyugalma. Minden égtájon, a világon mindenhol, minden lényt töltsön el a jó akarat. Legyenek boldogok, szerencsések, kedvesek, s legyenek jó és szerető barátaik. Minden lényt töltsön el a túláradó, emelkedett, mérhetetlen mettá. Ne érje őket gond, ne szenvedjenek ellenségeskedéstől és szorongástól. Éljenek boldogan. Ahogy rendszeresen gyaloglunk, futunk vagy úszunk, hogy megerősítsük a testünket, a rendszeresen gyakorolt mettá épp úgy erősíti meg a szívet. Elsőre olyan érzésünk lehet, mintha automatikus gyakorlatról lenne szó. De ha újra és újra mettával telt gondolatokat gondolunk, akkor ez mint jó szokás erősödik meg bennünk. Idővel a szívünk megerősödik, és automatikusan mettával reagálunk a helyzetekre. A szív erősödésével még a nehéz emberek iránt is képesek vagyunk kedves és szerető gondolatokat táplálni. Ellenségeim legyenek boldogok, legyen bennük béke. Ne érje őket ártalom, ne érje őket nehézség, ne érje őket fájdalom. Érjenek el sikereket. Többen kérdezhetik, sikereket? Hogyan is kívánhatnánk ellenségeinknek sikereket? És ha meg akarnak ölni minket? Nos, akkor ellenségeinknek sikert kívánok. Akkor nem világi értelemben vett sikerről van szó. Nem azt akarjuk, hogy sikeresen tegyenek meg valami erkölcstelent, hanem szellemi téren kívánunk nekik sikert. Egyértelmű, hogy ellenségeink szellemi szempontból nézve nem sikeresek. Ha azok lennének, akkor nem ártanának nekünk a viselkedésükkel. Amikor azt kívánjuk az ellenségeinknek, hogy érjenek el sikereket, akkor ezt értjük alatta. Ellenségeim szabaduljanak meg a haragtól, a mohóságtól és az irigységtől. Töltse el őket béke, nyugalom és boldogság. Mi az oka annak, hogy egy ember gonosz és kedvesség sincs benne? Lehet, hogy szerencsétlen körülmények között nőtt fel. Lehet, hogy olyan élethelyzetben van, amelyről nem is tudunk, és ezért viselkedik kegyetlenül. A Buddha azt javasolja, hogy az ilyen emberekhez úgy viszonyuljunk, ahogy szeretnénk, ha hozzánk viszonyulnának akkor, ha egy rettenetes betegségtől szenvednénk. Megharagszunk azokra, akik betegségtől szenvednek? Vagy együtt érzünk velük? Az ellenségeink talán még szeretteinknél is jobban megérdemlik, hogy kedvesek legyünk velük, hiszen a szenvedésük sokkal nagyobb. Ez az oka annak, hogy fenntartások nélkül kedves gondolatokat kell táplálnunk irányukban. A szívünkbe fogadjuk őket is, ahogy a számunkra legkedvesebb embereket. Mindenki, aki ártott nekünk, szabaduljon meg a mohóságtól, a haragtól, az ellenszemtől, a gyűlölettől, az irigységtől és a félelemtől. A mettá ölelje át őket. Testük és tudatuk minden egyes sejtjét, csepp vérét, atomját, molekuláját töltse el a barátságosság. Nyugodjon el a testük, nyugodjon el a tudatuk. Teljes lényüket hassa át a béke és a nyugalom. A mettá gyakorlatával módosíthatjuk a szokásszerű negatív gondolati sémáinkat, és megerősíthetjük a pozitív sémákat. A mettá gyakorlása során tudatunkat béke és boldogság tölti el. Elnyugszunk, koncentráltabbak leszünk. Tudatunk elcsendesedik, lenyugszik. Gyűlöletünk, haragunk és sértődöttségünk szerte foszlik. De a mettának nem csak gondolatainkban, hanem szavainkban és tetteinkben is meg kell mutatkoznia. Ha elszigeteljük magunkat a világtól, akkor nem tudjuk gyakorolni a mettát. Kezdhetjük azzal, hogy mettával gondolunk mindenkire, akivel nap mint nap találkozunk. Ha van bennünk éberség, akkor ezt az ébrenlét minden egyes percében megtehetjük, bárkivel kerülünk is kapcsolatba. Amikor találkozunk valakivel, gondoljuk végig, hogy az illető hozzánk hasonlóan boldog akar lenni, és el akarja kerülni a szenvedést. Minden ember, sőt, minden lény így érez, még a legapróbb rovar is elhúzódik attól, ami árthat neki. Amikor felismerjük ezt az egyetemes vonást, akkor rájövünk, hogy milyen szoros kapcsolatban vagyunk egymással. A pult mögött álló nővel, az autóssal, aki megelőz minket az úton, az utcán sétáló fiatal párral, a parkban galambokat etető idős férfivel. Jusson eszünkbe ez, valahányszor egy másik lényt, bármilyen lényt, látunk és kívánjuk nekik boldogságot, békét, jólétet. Ez a gyakorlat meg tudja változtatni az életünket és a körülöttünk élőket is. Kezdetben érezhetünk ellenállást a gyakorlattal szemben, esetleg úgy találjuk, hogy erőltetett, vagy úgy érezzük, hogy képtelenek vagyunk rávenni magunkat arra, hogy ilyesmit érezzünk. Az életünk során más-más tapasztalatok érnek minket, így egyesek könnyebbnek, mások nehezebbnek találják a mettá gyakorlatát. A gyerekek például viszonylag természetesen éreznek mettát. A felnőtteknek már nehezebb dolguk lehet. Figyeljük meg a tudat szokásait. Tanuljuk meg felismerni, és kezdjük el lebontani a negatív érzelmeket. Éberséggel fokozatosan megváltoztathatjuk a reakcióinkat. Vajon megváltozik az a másik ember, ha mettával gondolunk rá? A mettá gyakorlása megváltoztathatja a világot? Persze nem tudhatjuk, hogy milyen hatást váltunk ki, ha olyanokra gondolunk mettával, akik távol élnek, vagy akiket nem is ismerünk. De azt igenis megfigyelhetjük, hogy a mettá milyen hatással van a tudatunk békéjére. Az a fontos, hogy őszintén kívánjuk, hogy a többiek boldogok legyenek. A hatás valóban azonnali, de ezt csak akkor tudhatjuk meg, ha kipróbáljuk. A mettá gyakorlása nem azt jelenti, hogy nem veszünk tudomást a többiek nem célra vezető tetteiről, hanem azt, hogy az ilyen tettekre megfelelően reagálunk. A Buddha idejében élt egy Abhaya nevű királyi herceg. Egy alkalommal elment a Buddhához, és megkérdezte tőle, hogy előfordult-e már valaha is, hogy a Buddha keményen bánt másokkal. A herceg ölében egy kisgyerek ült, és a Buddha megkérdezte. Herceg, ha ez a kisgyerek egy fadarabot venne a szájába, mit tennél? A herceg így válaszolt. Ha fadarabot venne a szájába, akkor szorosan a térdem közé fognám, és behajlított mutatójjal kivenném a szájából. Akkor is, ha közben sírna és kapálózna. És akkor is, ha így megsebezném a száját. És miért tennéd ezt? Mert szeretem ezt a kisgyereket, és meg akarnám menteni az életét, válaszolta a herceg. Ugyanígy, herceg. Előfordul, hogy keményen bánok a tanítványaimmal, de nem kegyetlenségből, hanem szeretetből, felelt erre a Buddha. A Buddha tetteinek mozgató rúgója a szeretetteli barátságosság, s nem pedig a harag volt. A Buddha 5 alapvető eszközt határozott meg, amelyek segítenek abban, hogy a többiekkel kedvesen tudjunk bánni. Ez az 5 fogadalom. Sokan úgy vélik, hogy az erkölcs a szabadság korlátozása, de éppen ellenkezőleg. A fogadalmak felszabadítanak minket. Megszabadítanak minket attól a szenvedéstől, amelyet magunknak és másoknak okozunk, amikor nem viselkedünk kedvesen. Ezek az iránymutatások azt tanítják meg, hogyan védhetjük meg a többieket a bajtól, és ha a többieket védjük, azzal magunkat is védjük. A fogadalmak arra intenek, hogy tartózkodjunk az élet elvételétől, a lopástól, a helytelen szexuális viselkedéstől, a hazug és durva beszédtől, valamint az olyan tudatmódosító szerek használatától, amelyek hatására nem cselekszünk tudatosan. Ha a meditációval az éberségünket fejlesztjük, akkor könnyebben tudunk szeretetteli barátságossággal viszonyulni a többiekhez. Amikor párnán ülve gyakorlunk, figyeljük, ahogy a tudatban megjelenik a vonzalom és az ellenszenv. Megtanuljuk, hogyan lehet elnyugtatni a tudatot az ilyen gondok felbukkanásakor. Megtanuljuk, hogy a ragaszkodást és az ellenérzést átmeneti állapotoknak lássuk, és megtanuljuk elengedni őket. A meditáció segít abban, hogy a világot új fényben lássuk, és kiutat mutat nekünk. Minél mélyebbre hatolunk a gyakorlásban, annál több készségünk alakul ki. A harag kezelése. Amikor haragszunk valakire, hajlamosak vagyunk az illető egy bizonyos vonására fókuszálni. Ez sokszor egy-két pillanat, amely csak arra elég, hogy elhangozzék néhány bántó szó, megjelenjen egy bizonyos arckifejezés, vagy megtörténjen egy átgondolatlan tett. Ilyenkor az adott személy többi tulajdonságát figyelmen kívül hagyjuk. Csak az az egy marad meg, ami az érzékeny pontjainkat érintette. Amikor ez megtörténik, az illető teljes személyiségéből leválasztjuk ezt az apró kis részletet, mintha valódi és kézzelfogható lenne. Nem veszünk tudomást azokról a tényezőkről és erőkről, amelyek ezt a személyt alakították. Ehelyett egyetlen aspektusra figyelünk, mégpedig arra, amelyet dühítőnek találunk. Az évek során levelet kaptam börtönben fogva tartott emberektől, akik a Dhamma iránt érdeklődtek. Voltak köztük olyanok is, akik szörnyű tetteket, akár gyilkosságot követtek el, és mégis ma már másképpen látják a dolgokat, és szeretnének változtatni az életükön. Az egyik levél különösen megérintett. Az írója arról számolt be, hogy a többi fogvatartott mindig kiabálni és fújolni kezdett, amikor az őr megjelent. Míg ő próbálta felhívni a figyelmüket arra, hogy az őr is emberi lény. De a többieket valósággal elvakította a gyűlölet. Nem láttak mást, csak az egyenruhát, nem látták az embert. Amikor dühösek vagyunk valakire, megkérdezhetjük. Mire vagyok dühös? Ennek az embernek a hajára, a bőrére, a fogára, az agyára, a szívére, a humorára, a kedvességére, a nagy lelkűségére, a mosolyára. Azaz átgondolhatjuk az összes elemet és folyamatot, amiből egy személy összeáll. Ekkor haragunk magától alább hagy. Az éberség gyakorlásával megtanuljuk, hogy magunkat és a többieket is világosabban lássuk. A megértés segít abban, hogy a többiek felé mettával forduljunk. Mindannyiunkban ott a jóság csírája. Vannak emberek, akiknél, akár csak Angulimálinál, nem látjuk ezt a valódi természetet. Ha felfogjuk az éntelenség fogalmát, akkor megenyhülünk és könnyebben megbocsátjuk az ellenségességet. Megtanuljuk, hogyan fordulhatunk magunk és a többiek felé szeretetteli barátságossággal. De mi történik akkor, ha valaki árt nekünk, vagy megsért minket? Adott esetben bosszút akarunk állni, ami nagyon is emberi reakció. De hová vezet? Ahogy a Dhammapada mondja, a gyűlöletet sohasem szünteti meg a gyűlölet. A dühös reakció csak dühöt vált ki. Ha a dühre mettával reagálunk, akkor a másik dühe nem növekszik, és lassan elillan. Csak a szeretet. Ez az örökké való törvény, folytatja a Dhammapada. A Buddhának volt egy Dévadatta nevű ellensége, aki az életére tört. Dévadatta egy elefántot alkohollal megvadított. Majd szabadon engedte egy olyan útszakaszon, amely felé a Buddha közeledett. Az arra járók fejvesztve menekültek, és akik látták a Buddhát, figyelmeztették, hogy ő is fusson. De a Buddha csak sétált tovább. Odaadó kísérője, a tiszteletre méltó Ánanda, úgy gondolta, hogy meg tudja fékezni az elefántot. Ezért a Buddha elé állt. De a mestere arra kérte, hogy lépjen félre, mert Ánanda testi ereje nem lett volna elég ahhoz, hogy megállítsa az elefántot. Amikor az elefánt a Buddha közelébe ért, a fejét felszegte. A fülei felfelé meredtek, ormányát örjöngve emelte magasba. A Buddha pedig egyszerűen előtte állt, és szeretetteljes együttérző gondolatokat sugárzott felé. És az elefánt hirtelen megtorpant. A Buddha szelíden felemelte a kezét, tenyerét az állat felé fordítva, és mettát sugárzott felé. Az elefánt olyan szelíden térdelt le elé, mint egy bárány. A Buddha pusztán a mettá erejével felülkerekedett a dühöngő elefánton. Az, hogy haragra haraggal reagálunk, feltételekhez kötött reakció. Azaz, nem velünk született, hanem tanult. Ha a gyerekkorunktól kezdve arra szoktatnak minket, hogy türelmesek, kedvesek, barátságosak legyünk, akkor a mettá életünk szerves részévé, szokásunká válik. Ellenkező esetben a harag lesz a szokásunk. De felnőttként is változtathatunk szokásszerű reakcióinkon. Rászoktathatjuk magunkat arra, hogy másképp reagáljunk. A Buddha élettörténetében van egy másik eset is, amely azt mutatja, hogyan érdemes reagálni az inzultusokra és a kemény szavakra. A Buddha ellenségei fizettek egy Csincsá nevű kurtizánnak, hogy sértse meg és alázza meg a Buddhát. Csincsá egy köteg gajat tett durva szövési ruhája alá, hogy állapotosnak tűnjék. Miközben a Buddha több száz hallgatónak mondott tanító beszédet, a kurtizán elé állt és ezt mondta. Te aljas! Szentnek tetteted magad, tanításokat adsz ezeknek az embereknek, de nézd csak rám, hová jutottam miattad. Hát teherbe ejtettél. A Buddha nyugodtan, harag és gyűlölet nélkül, szeretetteli barátságossággal és együttérzéssel válaszolt. Nővérem, csak mi ketten tudjuk, hogy mi történt. Csincsá megdöbbent a Buddha válaszán. Annyira meglepődött, hogy miközben menni készült, megbotlott. A kötél, amellyel a gajakat a hasára kötötte, kioldódott. A gajak kiestek a ruhája alól, és mindenki láthatta, hogy hazudott. A hallgatóságból néhány felháborodott ember meg akarta verni őt, de a Buddha megakadályozta. Ne bánjatok így vele! Segítsünk neki abban, hogy megértse a dhammát. Az sokkal hatásosabb lesz. A Buddha tanította a dhammát Csincsának, és a nő teljesen megváltozott. Szelíd, kedves és együttérző lett. Amikor valaki megpróbál feldühíteni vagy megsérteni minket, akkor továbbra is gondoljunk rá mettával. A Buddha azt mondja, hogy az az ember, akiben mettá van, olyan, mint a föld. Hiába próbálná valaki eltüntetni a földet azzal, hogy megpróbálja ásóval elhordani. Hiába ásna bármennyit, akár ebben az életben, akár a következőben, nem tudná eltüntetni a földet. A föld marad, nem változik, nem fogy el. Az ember, akiben megvan a szeretetteli mettá, olyan, mint a föld, és nem hat rá a harag. A Buddha élettörténetéből tudjuk, hogy volt egy Akószaka nevű ember, akinek a neve annyit tesz, aki sohasem dühödik fel. Csak hogy Akószaka a nevével ellentétben nagyon is hirtelen haragú ember volt. Amikor hallott arról, hogy a Buddha sohasem haragudott meg senkire, úgy döntött, hogy meglátogatja. Oda ment a Buddhához, durván szólt hozzá, sértegette, csúfneveken szólította. Amikor végre befejezte, a Buddha megkérdezte tőle, hogy vannak-e barátai és rokonai. Akószaka igennel válaszolt. És amikor meglátogatod őket, viszel nekik ajándékot? Kérdezte a Buddha. Hát persze, hangzott a válasz, mindig viszek nekik ajándékot. És mi történik akkor, folytatta a Buddha, ha nem fogadják el az ajándékaidat? Hát hazaviszem, és a feleségemmel is a gyermekeimmel együtt élvezzük azt. Nos, most is ez történt, mondta a Buddha. Hoztál nekem egy ajándékot, amit én nem fogadok el. Hazaviheted. A Buddha türelemmel, éles elmével és mettával azt javasolja, hogy gondolkodjunk másképp a haragos szavak ajándékáról. Ha a sértésekre éberséggel és mettával reagálunk, akkor képesek vagyunk átlátni a helyzetet. Talán az illető nem volt tisztában azzal, hogy mit mond. Talán nem is sértésnek szánta, teljesen ártatlanul vagy véletlenül mondta. Az is lehet, hogy mi voltunk olyan állapotban, hogy így értelmeztük a szavait, vagy éppen nem hallottuk jól. Esetleg a szövegösszefüggést értettük félre. Azt is alaposan át kell gondolni, hogy mit mond az illető. Ha haraggal reagálunk, akkor nem is vesszük észre a szavak mögötti jelentést. Lehetséges, hogy az illető olyasmire mutat rá, amit meg kéne hallgatnunk. Mindannyian találkozunk olyan emberekkel, akik az érzékeny pontjainkra tapintanak rá. Ha nincs bennünk éberség és szeretetteli barátságosság, akkor automatikusan haraggal és nehezteléssel reagálunk. Ha viszont van bennünk éberség, meg tudjuk figyelni, hogy a tudatunk hogyan reagál bizonyos szavakra és tettekre. Ilyenkor épp úgy, ahogy a formális meditáció során a párnán ülve, meg tudjuk figyelni a ragaszkodás és az ellenérzés megjelenését. Az éberség olyan, mint a biztonsági háló, amely megvéd minket a nem célra vezető tettektől. Az éberségnek köszönhetően lesz időnk, és alkalmunk nyílik választani. Nem kell hagynunk, hogy magukkal sodorjanak az érzelmek. Nem kell tudatlanul reagálnunk, reagálhatunk bölcsességgel is. Egyetemes, szeretetteli barátságosság. A szeretetteli barátságosságot, a mettát nem gyakorolhatjuk úgy, hogy a meditációs párnánkon ülünk, és csak gondolkodunk. Fontos, hogy a mettá ereje minden egyes interakciókban megmutatkozzék. A mettá minden célra vezető gondolat, szó és tett mögött meghúzódó alapelv. A mettával világosabban látjuk a többiek szükségleteit, és könnyebben segítünk nekik. Ha ez határozza meg a gondolatainkat, akkor örömmel fogadjuk a többiek sikerét. A mettára azért van szükségünk, hogy harmóniában élhessünk és dolgozhassunk együtt másokkal. És megvéd minket a harag és féltékenység okoztat szenvedéstől is. Amikor a mettát, az együttérzést, az együttérző örömöt és az egykedvűséget gyakoroljuk, akkor nem csak a körülöttünk lévők életét könnyítjük meg, hanem a mi életünk is békés és boldog lesz. A mettá ereje felmérhetetlen, olyan, mint a sugárzó napfény. Legyen béke és boldogság mindazokban, akiket jogosan vagy jogtalanul börtönöztek be, és tartanak fogva bárhol a világon. Szabaduljanak meg a mohóságtól, a haragtól, az ellenszenvtől, a gyűlölettől, az irigységtől és a félelemtől. Tudatukat és testüket töltse el a mettá. Teljes lényüket hassa át a mettá békéje és nyugalma. Legyen béke és boldogság mindazokban a betegekben, akik kórházakban fekszenek. Szabaduljanak meg a szenvedéstől, a betegségtől, a lehangoltságtól, a csalódottságtól, a szorongástól és a félelemtől. A mettá ölelje át őket. Tudatukat és testüket töltse el a mettá. Legyen béke és boldogság minden anyában, aki épp most hozza világra gyermekét. Testük és tudatuk minden egyes sejtjét, csepp vérét, atomját, molekuláját töltse el a mettá. Legyen béke és boldogság minden szülőben, aki egyedül neveli gyermekét. Legyen benne türelem, bátorság, megértés és elszántság, hogy legyőzhesse az elkerülhetetlen akadályokat, gondokat és kudarcokat az életben. Legyenek boldogok, legyen bennük béke. Legyen béke és boldogság minden gyermekben, akiket felnőttek bántalmaztak. Tudatukat töltse el a mettá, az együttérzés, az együttérző öröm és az egykedvűség. Legyenek kedvesek, legyenek nyugodtak, legyenek szelídek, szóljanak olyan szavakat, amelyeket mások szívesen hallanak. Szabaduljanak meg a félelemtől, a feszültségtől, az aggodalomtól, a szorongástól és a nyugtalanságtól. A vezetők legyenek szelídek, kedvesek, nagylelkűek és együttérzők. Értsék meg az elnyomottak, a kisemmizettek, a diszkriminációtól szenvedők és a szegénységben élők helyzetét. Lágyuljon meg a szívük a kevésbé szerencsés sorsú polgártársaik láttán. A mettá ölelje át őket. Testük és tudatuk minden egyes sejtjét, csepp vérét, atomját, molekuláját töltse meg a barátságosság. Teljes lényüket hassa át a mettá békéje és nyugalma. Legyen béke és boldogság az elnyomott, a kisemmizett, a diszkriminációtól szenvedő és a szegénységben élő emberekben. Szabaduljanak meg a szenvedéstől, a betegségtől, a lehangoltságtól, a csalódottságtól, a szorongástól és a félelemtől. Mindenki, a világ minden égtáján, az egész univerzumban legyen boldog és legyen békés. Legyen bennük türelem, barátságosság, bátorság, megértés és elszántság, hogy legyőzhessék az elkerülhetetlen akadályokat, gondokat és kudarcokat az életben. A mettá ölelje át őket. Tudatukat és testüket töltse el a mettá. Legyen boldog minden lény, bármilyen alakja is legyen, éljen bárhol, legyen akár kétlábú, négylábú, soklábú vagy lábatlan, legyen már megszületett, vagy amelyik még csak most fog megszületni, ebben az életben és a következőben egyaránt. Senki a másikat benne csapja, meg ne vesse. Senki ne akarjon a másiknak ártani. Teljes szívvel, gyűlölet és sértettség nélkül, minden akadály nélkül forduljunk minden érző lény felé. Minden érző lény szabaduljon meg a szenvedéstől, és érje el a tökéletes békét. A szeretetteli barátságosság, a mettá túlmutat a vallásokon, a kultúrákon, a földrajzi távolságokon, a nyelvi különbségeken, és azon, hogy ki melyik országban él. A mettá egyetemes és ősi törvény, amely mindannyiunkat összeköt, függetlenül attól, hogy milyen testben élünk. A mettát feltételek nélkül kell gyakorolni. Az ellenségem fájdalma az én fájdalmam, haragja az én haragom. Szerető barátságossága az én szeretetteli barátságosságom. Ha ő boldog, én is boldog vagyok. Ha benne béke van, bennem is. Ha ő egészséges, én is az vagyok. Ahogy minden különbség ellenére közös bennünk a szenvedés, ugyanúgy kellene osztoznunk a szeretetteli barátságosságban mindenhol, mindenkivel. Egy nemzet nem maradhat fenn a többi nemzet segítsége és támogatása nélkül, ahogy az egyének sem élhetnek elszigeteltségben. A túlélésünkhöz kellenek más lények is, amelyek szükségszerűen különböznek tőlünk. Egyszerűen így van ez. Különbözőek vagyunk, és ezért van mindenképp szükség a szeretetteli barátságosság a mettá gyakorlására. Ez az, ami összeköt minket.